Kedves hallgatóink, mindenkit szeretettel köszöntök. Dániel könyve 12 fejezetből áll, és most már eléggé a vége felé tartunk a könyv áttekintésének, a 10. fejezethez érkeztünk. Kérném szépen, hogy lapozzuk fel Dániel könyve 10. fejezetét, és a mai alkalommal ezt a fejezetet kell áttanulmányoznunk. Dániel könyve 12 fejezetből áll, az első 6 fejezet történeti fejezet, a második 6 fejezet profétikus fejezet. Akik itt voltak, tudhatják, hogy Dániel könyve 4 nagy vázlatproféciát tartalmaz az egész emberi történelemmel kapcsolatban, tehát a mi korunkra nézve is. Ebben a 4 vázlatproféciában úgy haladtunk előre, hogy 3-at már megismertünk. Tehát a második fejezetben van az első, a 7. a második, és a 8., 9. fejezetben a 3. Térkép is van mögöttem, nem tudom, hogy milyen kép derült ki előttünk a világtörténelmről. Dániel könyve 2. fejezete ráutal arra, hogy a történelmünk, amikor egységesülni kezd itt Babilóniában, kezd egységesülni időszámításunk előtti 7.-6. században, az új babiloni birodalom lép fel először azzal az igénnyel, hogy az egész világ ura legyen. A második fejezet azt mutatja be, hogy az új babiloni birodalom azonban hogyan omlik össze, hogyan adja át helyét a médeknek és perzsáknak, akik már sokkal nagyobb világbirodalmat hoznak létre. Már a második fejezet közli azt, hogy a világtörténelem súlypontja hogyan kerül át Európába, tehát a görög birodalom, tehát a Nagy Sándori Görögország, és már a második fejezetben ott van, hogy a világ Nagy Sándor halála után és a hellenizmus letűnte után kinek a kezébe kerül, Róma kezébe, és a történelemnek az elmúlt mintegy 2200 évét Róma jegyében éljük és írjuk. A 7. fejezet ezt megerősítette vadállatok képében, ugye a 2. fejezetben volt ugye arany, ezüst, réz és vas, tehát a fémek értékcsökkenése sorrendjében. A 7. fejezetben volt oroszlán, medve, párduc és fenevad, az egyes vadállatok egymást követő sorrendjében, és a 8.-9. fejezetben is állatjelképek foglaltak helyet. Ott már Babilóniáról nem volt szó, mert közben eltelt az idő, 50 év telt el Dániel életéből, ott már az első birodalom hiányzik, a 2. a jelképe viszont nem az ezüst, nem a medve, hanem a kétszarvú kos. A 3. a jelképe nem a bronz, illetve nem a párduc, hanem a kétszarvú kosnak neki ugró kecskebak, és a 4. a jelképe pedig nem a vas és nem a fenevad, hanem a kis szarv, tehát Rómának a jelképei ezek. Most a 10. fejezet tulajdonképpen egy bevezető részlet Dániel könyve utolsó vázlat proféciájához, és ez a bevezető részlet a történelem bizonyos kulisszatitkaiba enged nekünk bepillantást. Mi van a történelmi események mögött, vagy hogy a ma embere mondja, hogy amit látunk, meg amit a hírügynökségek közölnek, mi van a mögött? Hát ezt ma is nagyon szeretnénk tudni. Nagyon szeretnénk tudni, hogy például a római pápa amerikai látogatásán mi történt egészen pontosan, miről beszéltek és miről egyeztek meg. Vagy most is nagyon szeretnénk tudni, hogy bizonyos nagyhatalmak tervei azok merre felé haladnak. Ez a 10. fejezet segíteni fog bennünket abban, hogy Isten hogyan irányítja a történelmet és hogyan visel gondot a mi világunkra. A 10. fejezet aféle bevezető részlet az utolsó 4. nagy vázlatproféciához. Ez a 4. vázlatprofécia a 11. fejezetben kezdődik, és a 12. fejezet végén fejeződik be. És most mondom, a 10. fejezet a tanulmányunknak a tárgya. Hogy kinyitottuk itt a Bibliát, a 10. fejezet a következőképpen kezdődik. Círusznak, Perzsia királyának 3. esztendejében egy ige jelentetett Dánielnek, aki Baltazárnak neveztetett, igaz az ige és nagy bajról, szó szerint nagy bajvivásról. Tehát nem nagy bajról, nagy bajvivásról való. És figyelt az igére, és megértette a látomást. Megállok már itt egy pillanatra. Mit is mond itt ez a Biblia vers, hogy Dánielt Isten mire választotta ki, hogy igét jelentsen meg neki. Ez új fejlemény. Mert az eddigi vázlat proféciákban Isten hogy jelentette ki a jövőt? Az első az mi volt? Az első vázlat profécia, amit a második fejezetben tanulmányoztunk, az minek a keretében történt a jövendőlés? Nabukodonozor álma, tehát az egy profétikus álom volt. Ugye ismerjük azt a Bibliából, Mózes 4. könyve 12. fejezetéből, hogyha Isten ki akarja jelenteni előre a jövőt, akkor hogy jelenti ki? Aki az Úr profétája, azzal álomban vagy látomásban szólok. Tehát a második fejezet álom volt, a 7. fejezet, tehát a vadállatokról szóló, az is álom volt. Csak az nem Nabukodonozor álma volt, az Dániel álma volt. De ugyancsak álomban jelentette ki Isten embereknek a jövőt. Tehát az első két nagy vázlat proféciát Isten álomban adta. Nabukodonozor álma, második fejezet, Dániel álma, 7. fejezet. A harmadik mi volt? A harmadik nagy vázlat proféciát Isten nem álomban adta, hanem látomásban. Tehát a Dániel könyve 7. fejezete az még álom, de a 8. és 9. fejezet már látomás. Majd olvassuk újra, a Biblia mindig pontosan közli az időt, a helyet és a formát. Tehát az időt, amikor Isten kijelentette, a helyet, ahol kijelentette, és a formát, ahogy kijelentette. Itt a 10. versben pedig mit olvasunk? Hogy Dánielnek nem álom jelent meg, nem látomás jelent meg, hanem ige. Tehát Dániel itt hallott bizonyos dolgokat, Isten szavakkal elmondva kijelentett bizonyos dolgokat, és ez biztos, hogy a Bibliának mind a mai napig az egyik legrejtélyesebb proféciája, ez lesz a 11. fejezet. Itt szó lesz majd egy déli királyról, szó lesz majd egy északi királyról, kettős profécia lesz, mert Dániel kora után is van egy déli király, ez Egyiptom, ugye, mindig a választott néphez kell behatárolnunk a dolgokat. Izraelhez képest Egyiptom az délnyugat. A másik hatalom az északi király, Izraelhez képest észak-keletre viszont a mezopotámiai hatalmak vannak. Vagy a Sumér, vagy az Akkád, vagy a Babiloni, vagy az Asszír, ami abban a korban éppen nagy birodalom volt. Tehát amikor majd a 11. fejezetet olvassuk, és déli királyról, meg északi királyról beszélünk, akkor tudjuk, hogy az egyik mögött Egyiptom van, a másik mögött pedig az itt éppen regnáló, uralkodó, jelen esetben Perzsia. De Babilónia. De mivel kettős profécia, a 11. fejezetre már előre is felkészíteném a kedves hallgatókat, a 11. fejezet nem csak Dániel kora utáni Egyiptomról, illetve Babilóniáról és utódállamiról beszél, hanem a kettős profécia a mikorunkról is beszél. És a mikorunkban is van egy déli király és van egy északi király. Ma két nagy hatalom van a világon. A déli király jelképezi azokat az erőket, mint régen Egyiptom, amelyek nem akartak Istenről hallani. Ma így mondanánk, hogy ateista felfogású politikai rendszerek. De ez nem csak a kommunista rendszerekkel volt így, hanem így van például a polgári demokráciákkal is, mert a polgári demokráciák is azt mondják, hogy ők nem Isten törvény alapján, hanem az emberi szabadságjogok alapján akarják vezetni az államokat. Tehát ma is vannak, ma így mondjuk, hogy liberális és szocialista rendszerek. És ma is vannak olyan rendszerek, amelyek régen Babilónia volt, hogy a vallásokat össze kell fogni, és a vallási összefogás alkalmas arra, hogy a nemzeteket és a világot megmentse. Tehát ma is vannak kereszténydemokrata, vagy nemzeti demokrata, nacionalista jellegű törekvések. Tehát ma is ez a két erő áll egymással szemben, Európában és a világon is. Egyrészt ateista, liberális, szociális rendszerek, másrészt pedig bizonyos vallási rendszerek, kereszténységen belül ezek általában kereszténydemokraták, de más rendszereken belül, az iszlámon belül például fundamentalisták és egyéb mások. Tehát ez csak úgy előre nézve mondom, hogy a 11. fejezet, ami próbára tesz majd mindannyiunkat, és elég hosszú fejezet lesz, annak a bevezetése ez a 10. fejezet, és az a 10. fejezet rögtön közül, hogy nem álomról lesz szó, nem látomásról lesz szó, itt igék fognak elhangozni, és ezek az igék a 11., majd később a 12. fejezetben a mai világállapotokat fogják elmondani. A 10. fejezet első versét, amit helyesbítettem, tehát nem nagy bajról való ez az ige, nagy bajvívásról. Óriási küzdelem van a történelemben. Ma is óriási küzdelmet vívnak. Például itt van a Magyarország, kis ország vagyunk, 93 000 négyzetkilométer. De mennyi sok érdek feszül egymással szembe, ugye? mennyi sok politikai párt van, mennyi sok érdek van, mennyi sok késhegyig menő bajvivás van. Ez tényleg olyan, mint egy csörte, olyan, mint a vívók fölállnak a pástra, és elkezdődnek az asszók. A világ történelem, ameddig be nem fejeződik, egy hatalmas bajvivás. Erők egymással szemben felsorakoznak, és egy óriási bajvivás. És Dániel figyel erre az igére, és ez az ige bizonyos mértékig a látomással határos, nem annyira az álommal, mint a látomással, ezért olvastam, hogy figyelt az igére, és megértette a látomást. Az igéken belül tudni, különböző jelenetek is kikerekednek, de alárendelve az igéknek, tehát ez azért nem látomás, hanem ige, de az igén belül vannak látomásra mutató mozzanatok. Azokon a napokon én, Dániel, bánkódtam 3 egész hétig. Dánielt megdöbbentette ez, amit Isten kijelentett neki. Eddig is láttuk, hogy Dánielre hogyan hatottak a kijelentések, nem? A 7. fejezetben, amikor álmot kapott, azt mondja, hogy nem értette az álmot, de följegyezte, elmondta másoknak is, és töprengtek az álmon. Ezt olvassuk a 7. fejezetben. A 8.-9. fejezetben pedig egyenesen elszédült, összeesett, összerogyott, miközben kapta a látomást. Egyszerűen nem tudott mit kezdeni vele. Hát el is gondolhatjuk, most, hogyha mi magunkat Dániel korába képzeljük, gondoljuk meg, hogy Dániel 2600-2700 évvel ért előttünk. És gondoljuk meg, hogy Isten az ő vállára helyezte az elkövetkezendő 2700 évnek a súlyát. Ha most lenne az emberiség történetében 2700 év, mint hogy 27 sincsen, a bibliai meggyőződésünk szerint szól, egy százaléka sincsen már, annyira gyorsan a vég felé siet a történelem, de ha valaki a vállunkra akarná helyezni az elkövetkezendő 27 év súlyát, ki tudná ezt elviselni? Ha valaki 27 évvel ezelőtt nekünk elmondta volna, még mikor volt 27 évvel ezelőtt, mondjuk 1981-ben, valaki elmondta volna nekünk, hogy mi fog bekövetkezni 1989-ben, 90-ben, 90-es évek, 2000, mi minden vár ránk, nem tudom, hogy 27 évvel ezelőtt ki tudta volna ezt elhordozni. El tudta volna valaki előtt? Elhitte volna valaki, hogy a világ ilyen mélységek felé megy, mint amit az elmúlt 27 évben látunk? De itt nem 27 évről van szó, meg nem 200, hát itt 2700 évről van szó. És ezt ráhelyezi Dánielnek a vállára, meg szívére, azt mondja Dániel, azokban a napokban én, Dániel, bánkódtam 3 egész hétig. Nem tudott napirendre térni. Tudjuk jól, hogy sokszor az emberek azt mondják, hogy minden csoda 3 napig tart. Itt 3 hétig tartott. Nem tudta összeszedni magát, annyira megdöbbentette ez az egész, amit Isten a vállaira, meg hát a szívére helyezett. Amikor valamit nem tudunk megérteni, nem tudunk elviselni, szinte tehetetlennek érezzük magunkat, kilátástalannak látszik a jövő, és azt mondjuk, hogy valahogy valami nem kívánatos helyzetbe jutottunk. Mi a helyes teendő? Panaszkodjunk fűnek, fának? Legyünk depressziósok? Dobjuk el az életet? Ma nagyon sokan ezt teszik. Dánieltől már megszokhattuk azt, hogy embert próbáló helyzetekben mit csinált. Most is azt csinálja. A 9. fejezetnél is láttuk, hogy amikor a 2300 éves jövendőlést nem tudta megérteni, Dániel mit csinált? Imádkozva Istenhez fordult, először utána járt Jeremiás könyveiben a dolgoknak, utána imádkozva Istenhez fordult, és mikor még mondta az imádságát, Gábriel angyal már megjelent és felvilágosított őt arról, hogy miről van szó. Tehát Dániel értelmileg utána nézett dolgoknak, amikor értelmileg se tudott zöldágra vergődni, akkor teljesen Isten elé vitt minden dolgot, addig is az igéből nézett utána, tehát nem a babiloni krónikákból, hanem a Bibliából. De mikor a Bibliából sem értette meg, hogy más proféták miért mondták erre ezt, másik azt, én megint mást kapok erről, akkor viszont imádkozni és böjtölni kezdett. Ezért itt a 3. vers így folytatódik, hogy kívánatos étket nem ettem, hús és bor nem ment be az én számba, és sohasem kentem meg magamat, míg el nem telt ez az egész 3 hét. Miért mondja azt, hogy Nem azt mondja, hogy böjtöltem volna, azt mondta, hogy kívánatos étket nem ettem. Azért, mert Dániel magas beosztású ember volt. Ő túlélte itt a babiloniakat, a médó-perzsák időszakában él most. Ő egy állami tisztségviselő volt, kormányzói minőségű, magas szintű tisztségviselő. Ő nem tudhatta azt megtenni, hogy böjtöljön. Naponként fogadások voltak, jöttek a delegációk, mi egyéb, nem mondhatta azt, hogy ott az asztalnál ülve, hogy kérem, én böjtölök, és nem nyúlok az ételhez. De ilyen esetben is lehet böjtölni úgy, hogy kívánatos étket nem eszünk. A legjobb falatokat, amiket szeretett, azt ott hagyta, abból nem kért. Tehát sokféleképp lehet böjtölni. Van teljes böjt, hogy az ember nem is iszik, van részleges böjt, hogy az ember folyadékot vesz magához, van még részlegesebb böjt, hogy kívánatos étket nem eszik. De ő ki akarta Isten előtt fejezni azt, hogy ő nagyon összpontosít arra, hogy megtalálja a megoldást, ő testileg, lelkileg szerette volna megérteni azt, hogy miért történnek a világpolitikában ilyen dolgok, amik most történnek. Miért történnek a nemzet életében olyan dolgok, amelyek most kilátásban vannak? És az első hónapnak 24. napján íme egy nagy folyóvíznek, azaz a Hiddékelnek partján voltam. Tehát egyszerre csak Dániel, aki egyébként hol Babilóniában volt, itt van Babilónia, hol Susánban volt a királyi palotában, egyszer csak úgy arra következtethetünk, hogy látomás állapotában talán, tehát nem valóságosan, egyszerre csak a Hiddékelnek partja volt. Melyik a Hiddékel? A Tigris folyónak az egyik neve. Ugye itt van a Tigris folyó, itt van az Eufrátesz folyó, ezek itt egyesülnek és ömlenek bele a Perzsa-öbölbe, és őt látomás formájában Isten a Hiddékelnek a partjára állította, és amikor felemeltem szemeimet és láttam, és íme egy férfiú gyolcsba öltözve és dereka ufázi arannyal övezve, és teste olyan, mint a társiskő, és orszája olyan, mint a villám, és szemei olyanok, mint az égő szövétnekek, karja és lábatája, mint az izzó érsznek színe, és az ő beszédének szava olyan, mint a sokaság zúgása. Ki lehetett ez a valaki? Aki fehér ruhába, aranyövvel körülövez, azt mondja, a szemei olyanok, mint a tűzláng, tehát éles, tiszta, metszésű tekintet, mint egy röntgen sugár, amikor ránéz az emberre és áttűzi. A lába is izzófényű érzhez voltak. Azért könnyű azonosítanunk ezt a szemét, mert a Bibliának egy könyve kezdődik így, mert ilyen formában a Jelenések könyve első fejezete szerint jelent meg János apostolnak is ez a személy. Ki lehet ez a személy, akinek a tisztasága, szeretete, elkötelezettsége, emberért való áldozata kifejezhetetlen. Csak így tudja kifejezni. Ez a második isteni személy, maga Jézus Krisztus. Itt azért nem mondja ki a nevét, mert Jézus Krisztus néven, vagy Messiás néven majd később lesz a neve ismeretes, de ahogy leírja a megjelenését, kérném szépen, hogy majd itt is van a jelzet a Bibliánkban, az 5. vers végén ott van a jelzet, hogy Jelenések 1:13. A Jelenések könyvében ugyanígy jelenik meg a személy. És minden részletében tanulságos, mert a tisztaságnak, a szeretet átható pillantásának, az emberekért való elkötelezettségnek a jellegzetességeit hordozza magát. És egyedül én, Dániel láttam a látomást, a férfiak pedig, akik velem voltak, nem látták a látomást, hanem nagy rettenés szállt rájuk, és elfutottak, hogy elrejtőzzenek. És én egyedül hagyattam, és láttam ezt a nagy látomást, és semmi erő sem maradt bennem, és orcám eltorzult, és oda lett minden erőm. Megállok egy pillanatra, mert János apostolra is így hatott Jézus megjelenése. Pedig János apostol annyival előnybe lesz majd Dánielhez képest, hogy János apostol 3,5 évig Jézus közvetlen tanítványa volt. Ő minden nap láthatta Jézust. De amikor Jézus mennyei felségben megjelent előtte már ugye a mennybe menetele után Pátmos szigetén, akkor olyan leírhatatlan hatást váltott rá, pedig ez csak látomás volt. Tehát ez nem egy valóság volt, csak látomásban jelent meg Jézus, mint hogyha azt mondanánk, hogy itt egy filmszalag vonul a falon, és a filmszalagról ránk olyan valaki néz le, mint akit itt bemutat ez a kép, és ezért azt mondja, hogy amikor egy földi ember szembesül a menny tisztaságával, a menny következetesség, egy más világ, egy romlatlan világgal szembesül egy földi ember, oda lesz minden erőnk. Mert sajnos mi olyan világban élünk, amely nagyon messze van attól. És hallottam az ő beszédének szavát, és mikor hallottam az ő beszédének szavát, én ájultan az orcámra estem, és pedig orcámmal a földre. És íme egy kéz illetett engem, és felsegített térdeimre és tenyereimre. És mondta nékem, Dániel, kedves férfiú, értsd meg a beszédeket, amelyeket én szólok néked, és állj a helyedre, mert most te hozzád küldettem. És mikor ez szót szólta velem, felálltam reszketve. És mondta nékem, ne félj, Dániel, mert az első naptól fogva, hogy szívedet adtad megértésre és sanyargatásra te Istened előtt, meghallgattattak a te beszédeid, és én a te beszédeid miatt jöttem. Ismét megállok. Kedves hallgatók, csodálatos, ahogy Isten soha nem felejtkezik el az ember legkisebb, de legnagyobb kéréseiről sem. Dániel 3 hétig küzdött. De abban a pillanatban, hogy ő szívét adta arra, hogy ő böjtölni fog, imádkozni fog, és ez 3 hétig tartott ki, már az első naptól fogva, hogy szívedet adtad megértésre, és megsanyargattad a te testedet, a te Istened előtt, meghallgattattak a te beszédeid, és én a te beszédeid miatt jöttem. Dániel könyvében ugyanezt már hol láttuk? A 9. fejezetben. Akkor nem értette a proféciát Dániel, a 2300 évről szóló proféciát, akkor is ugye böjtölt és imádkozott, és amikor Gábriel angyal jön, azt mondta, hogy a te esedezésed idején, kezdetén már szózattámat, én ezért jöttem, nagy hirtelenséggel ezért vagyok itt nálad a földön, és Dániel, akkor értsd meg ezt az álmot, és értsd meg ezt a látomást. Olvastuk a 9. fejezetben, most ugyanerről van szó. Tehát most itt a mennyei küldött világosan elmondja, hogy mi ez a nagy bajvívás. Mi az, amiért Dániel elszomorodott? Mi az, amiért Dániel 3 hétig böjtölt és imádkozott? Most egy kis bepillantás abba, hogy mi folyik itt a történelemben, miközben Isten mindent lát. Az angyalok mindent látnak, de mi nem látunk mindent. Mi nem látjuk, hogy más emberek szívében mi van. Ma se látjuk, hogy a világ vezetőit mit forralnak. Berzsenyi Dániel a 19. század elején írt egy ilyen verset, az a cím, hogy Amatus, ajánlom mindenkinek elolvasása, Amatus, Amathus, mit forral magában Gallia Sándora? Ki a Gallia Sándora? Gallia az Franciaország, Sándor nagy Sándor. Berzsenyi idejében ki volt a Gallia Sándora? Napóleon. Nem így mondja, hogy Napóleon, azt mondja, mit forral magában Gallia Sándora? Mit a Zordon Észak rettenetes feje? Hát ez Sándor cár volt, Zordon Észak, tehát az oroszok rettese. Mely öblöket zár, és mit tesz Anglia nagy koszorúsa Nelson? Itt rámutat, itt nem úgy mondja, hogy Gallia Sándor a Napóleon, nem azt mondja, hogy nem mondja meg a cár nevét. Itt azt mondja, hogy Nelson admirális, hogy a jól ismert angol hajóhadnak a vezetője. Azt mondja, nem tudom. Nem tud, így kezdődik, nem tud, mit. Ma is a világ egy-két ember kezében van. Mit forralnak? Jaj, de jó lenne belenézni a gondolataikba, nem? Mit forral magában Bush elnök? És mit forral magában Putyin és utóda? És mi jár a fejében, nem tudom, az ENSZ főtitkárnak, meg az angol miniszterelnöknek? Nem tudjuk. Lehet, hogy soha se tudjuk meg, de bizonyos cselekedetekből megtudjuk azért, hogy ha mondjuk 20 évvel ezelőtt tettem volna fel a kérdést, hogy mit forral magába régen elnök? És miről gondolkozik második János Pál? Azóta tudjuk. Ketten találkoztak és elhatározták Kelet-Európa leépítését és az orosz birodalom térdre kényszerítését. Ez megtörtént. Azóta aztán már nyílt titok lett, hogy régen elnök amerikai pénzzel, amerikai segéllettel, először a lengyel szolidaritást támogatva, utána más sebeket ejtve, ugye a Kelet-Európa egyébként is megrokkant orosz hűségének testén, szépen lebontották ezt a Kelet-Európát, és az, hogy Kelet-Európa kipöckölődött, azzal az oroszok is tényre kényszerültek. Ez 1989 és 91 között, két év alatt a világot 180 fokkal megfordították. Most már tudjuk. De ha most 1988-at írnánk, akkor egyik tanárommal találkoztam bent a belvárosban, és mondtam, hogy ez a Gorbacsov milyen új dolgokat csinál. Azt mondja, majd egyszer hátsó felem fogják akolbólítani, és ki fog repülni innen a mezőnyből, mert hát az oroszoknál semmi változás nem képzelhető el, kedves tanítványom. Mondta nekem kioktatólag a tanárom, hogy ne reménykedjem én se Gorbacsovba, se Régenbe, se másba, mert az oroszok ideiglenesen még itt fognak állomásozni egy fél évszázadig. Aztán ebből nem lett semmi. De ki látott akkor bele az embereknek a fejébe? Ki látott bele az emberi kulisszák mögébe? És most Dánielnek ezt jelenti meg a mennyei küldött. De Perzsiának fejedelme ellenem állott 21 napig, és íme Mihály egyike az előkelő fejedelmeknek eljött segítségemre, és én ott maradtam a perzsa királyoknál. Jöttem pedig, hogy tudtodra adjam, ami a te népedre az utolsó időkben következik, mert a látomás azokra a napokra szól. És mikor ilyen szavakkal szólt velem, arcommal a földre estem, és megnémultam. Meggyőződésem, hogy többek között most sem azért nem akarja a Jóisten nekünk megmondani, hogy most mi van a Bush elnök fejében, meg a többiek fejében, hanem azért nem akarja nekünk megmondani, mert mi is arcunkra esnénk és megnémulnánk. Nem bírnánk elviselni. Talán jobb nem is látni. Mondják is, idősebb emberek sokszor szokták nekem mondani, már úgy 90 év fölött, hogy ezt a világot én már nem tudom nyomon követni. Ez már nekem sok. Te még tudod, hogy itt miről van szó? Ez volt édesapám kérdése a 80-as években, édesanyám kérdése, míg élt két évvel ezelőtt, azt mondja, hogy én még tudom, hogy itt miről van szó, szóval itt akkora az űrzavar és akkora a káosz. Mifelé mennek itt a dolgok? És ez a mennyei lény azt mondja, hogy Dániel, te amikor kaptál egy jelzést, itt egy nagy bajvívásról lesz szó, és te elkezdtél böjtölni és imádkozni, akkor én parancsot kaptam, hogy Perzsia fejedelménél érjem el azt a dolgot, amit Isten szerint el kellett élnem, de nem értem el. Ekkor Mihály, egyike az előkelő fejedelmeknek eljött segítségemre, és én ott maradtam a perzsa királyoknál. Hogy tudjuk értelmezni ezt a 13. verset? Nem tudom, hogy hogyan hat ránk ez a 13. vers. Ez a 13. vers azt mondja el, hogy Isten soha erővel, hatalommal nem dolgozik. Isten megközelít embereket, de vannak emberek, ahol 21 napnál előbb Isten nem ér el valamit. Nem ér el. Tudjuk jól, vannak emberek, hogy beszélhetsz nekik reggeltől estig, a 2x2-re soha nem fogják azt mondani, hogy 4. Nem, ők azt mondják, hogy az 3,9. A másik azt mondja, az 4,1. És te hiába beszélsz, hogy a 2x2-4, nem fogják elfogadni. De Isten soha nem erővel és hatalommal akarja ezt elfogadtatni, hogy 2x2-4, hanem küzd minden emberért. Hogy miféle küzdelem van egy emberben, miféle a Szentléleknek micsoda munkája, hogy egy ember agyát kitisztítsa, hogy rávezesse bizonyos eszmékre, hogy elhatározásokra, ezt mi nem tudjuk. A Biblia azt mondja, hogy a világunk történelmének lezárulása után azért kezdődik egy 1000 éves ítélet, mert Isten is egy hosszú időn keresztül fogja elmagyarázni, hogy ő hogy küzdött minden emberért, és Isten el fogja mondani nekünk majd azt, hogy ennél az emberen is akartam, hogy megváltozott élete legyen, ennél az emberen is akartam, hogy megjobbuljon, küzdöttem érte 21 napig, vagy 21 évig, vagy 50 évig, nem tudtam elérni. Nem tudtam elérni. Nem engedte. Minden ember szabad. Ha az ember nem akarja elfogadni, hogy a nap süt, vagy hogy 2x2-4, annyira szabadok vagyunk, hogy azt mondjuk, hogy soha napot nem láttam az égen. Azt mondjuk, soha nem 2x2, soha nem 4. Az ember ennyire szabad, hogy ezt meg tudja tenni. Vagy nem látjuk a környező világunk, hogy az emberek mit meg nem engednek maguknak. A napot lehazudják az égről, és a legnyilvánvalóbb dolgokat kétségbe vonják. Ennyire szabad az ember. Miben nyújt a kulisszák mögébe bepillantást? Az Isten népe életében rendkívüli változások voltak akkor, és a világ történelemben is, és Isten angyalai küzdöttek azért, hogy például a perzsáknak, akik ebben az időkben a világ urai voltak, ugyanint most az Egyesült Államok. Tehát nem véletlenül mondtam ezeket a példákat, hogy most Bush elnök fejében mi van, mert ugyanazt a kort éljük. Mi volt a perzsa királyok fejében? Mit akart az Isten ott befolyásolni, hogy ne balra menjenek, hanem jobbra menjenek? Most mi van az amerikai elnök fejében, hogy ne balra menjen, hanem jobbra menjen? Az Isten angyalai próbálják befolyásolni. Ma is ezt a kort éljük. Figyeljük meg, hogy milyen késhegyig menő küzdelem, csak egy elnök választás előtti választás, ami most van Amerikában. Nem? Még mi is, ahogy kapjuk a híreket, hogy egyik államban az egyik jelöltet támogatják, másikban a másikat, közben a konzervatív jelölt nevet, hogy ezek annyira össze fognak menni, hogy ő fog majd nevető harmadikként kikerülni győztesen. Hónapok óta folyik ez a küzdelem, és valamikor ősszel lesz az elnökválasztás, és ez egész év rámegy Amerikában arra, hogy mindenki pattanásig feszült figyelemmel nézi, hogy most mire megy ki ez a dolog. Mi lenne, hogyha az egyiket választanák meg, a demokraták vagy a másikat, vagy mi lenne, hogyha nem jut nyugópontra, és akkor a konzervatívok pedig megnyerik az újabb választást is. Na, ennek a rejtelmeibe nyújt bepillantást, hogy van valaki, aki még az angyalok mellett a legelőkelő, vagy a fejedelmeknek a fejedelme, ez a Mihály. Ez a Mihály kifejezés először Dániel könyvében fordul elő. Ez a Mihály kifejezés, ez három bibliai könyvben fordul elő, összesen ötször. Dániel könyvében találjuk itt a 10. és majd a későbbi 12. fejezetben. Júdás levelében találjuk az Új Szövetség utolsó előtti íratában, és a Jelenések könyvében találjuk majd a 12. fejezetben. Három bibliai könyvben ötször fordul elő ez a név, vajon kit jelölhet ez a Mihály? Akiről azt mondja, de Perzsiának fejedelme ellenem állott 21 napig, és íme Mihály, most nem ez a pontos fordítás, hogy egyik az előkelő fejedelmeknek, hanem a legelőkelő, a fejedelmek fejedelme. Tehát a vezérek vezére, vagy hogy a Jelenések 3. fejezetében olvassuk a 14. versben a teremtés feje, a teremtés fejedelme. Segítségemre volt, és én ott maradtam a perzsa királyoknál. A Mihály szót magyarra le lehet fordítani. Nem így, hogy Mihály, mert a Mihály az magyarul ugye egy keresztnév. A héber Mikáél, ahonnan jön a magyar Mihály, a Mikáél szó szerint ennyit jelent, hogy ki olyan, mint Isten. Mikáél. Ki olyan, mint Isten. Ez a kifejezés az Immanuél, a velünk az Isten kifejezés mellett mindig Jézus Krisztus jelképes neve. Amely öt helyet megnézzünk, hogy az a Mikáél, mikor használja ezt a Mikáél kifejezést, mindig akkor használja, amikor egy kiélezett helyzetbe az a kérdés, hogy ki olyan, mint Isten. Például a Jelenések könyve 12. fejezete azért használja, mert azt mondja, hogy lő nagy viaskodás a mennyben. Mikáél és az ő angyalai, és Sátán és az ő angyalai viaskodtak. A kérdés az, hogy a teremtmények számára ki az Isten. Az, aki a szeretetet mondja, az önzetlenséget mondja, vagy az az Isten, aki azt mondja, hogy legyél önző, mert csak úgy érvényesülsz. Sátán ezt mondja. Mikáél az egyik törvényt állítja a teremtményei elé, és Sátán a másik törvényt. Tehát azért használja itt is a Mikáélt Sátánnal szemben, mert óriási küzdelem folyt a mennyben már a föld megteremtése előtt, hogy ki nevezhető Istennek. Mikáél vagy Sátán. Ugyanezt olvassuk a Júdás levelének abban a kijelentésében, hogy a Mózes teste felett Mikáél vitatkozott az ördöggel. Mert Mózesről azt mondta az ördög, hogy Mózes is elég sok bűnt követett el, Mózes az enyém, Mózes maradjon a sírfogságában. Jézus viszont azt mondta, hogy Mózes ugyan sok bűnt elkövetett, de nem azonosult a bűneivel, megbánta a bűneit, és én a zsengék között visszaadom neki az életet. És ezért mondja a Biblia, hogy a 24 ma már a mennyben levő ember között egyik a Mózes. Másik Illés, harmadik Énok, és a többi 21 nevét nem tudjuk. 24 presbiter vén van a mennyben, Jelenések könyve 4. és 5. fejezete szerint. Tehát amikor a Mikáél szóba kerül, mint kifejezés, azért használja Jézus Krisztusra ezt a jelképes nevet, mert egy kiélezett helyzetről van szó, ahol magának Jézusnak is meg kell jelennie, és tanúsítania kell, hogy ki olyan, mint Isten. És 3 hét múlva lehetett a perzsa királyokat jobb belátásra bírni, hogy ne azt tegyék, amit ők akarnak, hanem az isteni befolyásnak engedelmeskedjenek. Jöttem pedig, mondja ez a mennyei küldött, hogy tudtod radjam, ami a te népedre és az utolsó időkben következik, mert a látomás azokra a napokra szól. És mikor ilyen szavakkal szólt velem, orcámmal a földre estem és megnémultam. Tehát itt a 14. versből kiderül, hogy ami ezután jön jövendőlés, az kettős profécia lesz. A Biblia most használ először kettős vázat proféciát, ilyen eddig nem volt. Dániel könyve 2. fejezete a szoborról, az egy profétikus bemutatás volt a történelem 2600 évéről. Dániel könyve 7. fejezete a vadállatokról, az is egy profétikus bemutatás volt. Egyfolytában mentünk előre, Ázsiából Európába, és időszámításunk előtti 7.-6. századból jöttünk a mikorunkig. Dániel könyve 8. fejezete, 9. fejezete ugyanez volt. Most viszont figyelmeztet a 14. vers, hogy ez a te korodra is vonatkozik, de az utolsó időkre is vonatkozik. Tehát kettős profécia. A zsidó nép életében is be fog teljesedni az ókorban, és a történelem végén minden nép életében, az egész világ történelem életében is be fog, ezért mondom, hogy kettős profécia. Melyik lesz a következő kettős profécia, 10 vázlat profécia sorrendjében? Ez Máté evangélium a 24. fejezet lesz, amikor Jézus is ugyanúgy beszél. Jézus nagy apokaliptikus beszédének itt van az előzménye. Mert Jézus is azt mondja majd, hogy ami Jeruzsálembe kicsibe bekövetkezik, 66 és 70 között, amikor Jeruzsálemet lerombolják, ugyanaz nagyban az egész világra is be fog következni, csak 2000 évvel később. Tehát ez is kettős profécia. Kettős proféciának azt nevezzük, amikor a proféta egy közvetlenül előtt álló eseményre utalást tesz, ami az ő kora után közvetlenül bekövetkezik, de egy sokkal távolabbi eseményre is utalást tesz, ami évezredekkel később nagyban bekövetkezik. Röviden így lehet megjegyezni, az a kettős profécia, amely rámutat arra, ami kicsiben, korábban, nagyban, későbben fog bekövetkezni. Ez a kettős profécia. És Dániel könyve 10. fejezetétől egy ilyen kettős profécia indul az útjára, mondom, majd a 11. és 12. fejezetben bomlik ez ki. És íme olyan valaki, mint egy emberfia, megillette ajkaimat, és megnyitottam a számat, és szóltam és mondtam annak, aki előttem állt. Uram, a látomás miatt rám fordultak az én fájdalmaim annyira, hogy semmi erőm nincsen. És mi módon szólhat ezzel az én urammal, ennek az én uramnak szolgálja? Hiszen bennem attól fogva nem állt meg az erő, és lélegzet sem maradt bennem. És ismét illetett engem az emberhez hasonló, és megerősített engem, és mondta, ne félj te, kedves férfiú, békesség néked, légy erős, és bizony erős. És mikor szólt velem, megerősödtem, és mondtam, szóljon az én uram, mert megerősítettél engemet. És mondta, tudod-e, miért jöttem hozzád? És most visszatérek, hogy küzdjek a perzsa fejedelem ellen, és ha én kimegyek, íme Görögország fejedelme jön elő. De megjelentettem néked, ami fel van jegyezve az igazság írásában, és senki sincsen, aki én velem tartana ezek ellenében, hanem csak Mikáél, a ti fejedelmetek. És ezzel ér véget a 10. fejezet. Tehát Dánielnek megerősödésre van szüksége, ez be is vallja, hogy ő neki ereje nincsen, még az odafigyelése sem, mert megdöbbenti ez az egész dolog, hogy az emberi történelemben micsoda feszültségek vannak, és az emberek hogyan rontanak egymás ellen, és az egész világtörténelem olyan, hogy ezt még utólag is nehéz elviselni. Aki történelmet tanult, vagy aki komolyan tanult történelmet, az elmondhatja Arany Jánossal. Ó, az emberiség története szomorú egy tanulmány. Így kezdi Arany egyik késői versét, hogy ezt a nagyon jellegzetes című versét, az a címe a versnek, sajnos nem ismerik, aranynak egyik legnagyobb verse, honnan, hová? Pedig a vers címe is már meg sokat mond. Honnan, hová? Honnan, hová halad a történelmünk? Ó, a világ története szomorú egy tanulmány. Mint buborék tűnik fel ott, nép, nép után kimulván, jaj annak, mely már tündökölt, annak közel halála, elsimul a víztükre, és új hab tolul reája. Megdöbbentő mélységig látta Arany János az emberi történelmet. Midőn a renyhe társaság bűzhött álló vizében, új bűnök milliárdjai vannak keletkezőben, és most figyeljünk, hogy a mikorunkra, 150 évvel ezelőtt mit mondott Arany, a mikorunkra, most 2008-ra, midőn a munka és vagyon egymástól messzi esnek, és a tökélyre vitt csalást mondhatni rendszeresnek. Most nincs Arany Jánosunk, tudom, de ha lenne csak egy kis Lilliput Arany Jánosunk, meg tudná így fogalmazni? 150 évvel ezelőtt azt mondja Arany, midőn a munka és vagyon egymástól messzi esnek. Aki dolgozik, annak nincs. Aki ügyeskedik, annak van. Midőn munka és vagyon egymástól messzi esnek, és a tökélyre vitt csalást, tökélyre vitt csalást, mit meg nem magyaráznak az emberek, mi sok hazugság, csalás, amivel élnek egyesek, államok, az egész emberiség, a tökélyre vitt csalást mondhatni rendszeresnek, midőn eltűnve a szerény családiság zamatja, nincs család élet, nincsenek otthonok. Midőn eltűnve a szerény családiság zamatja a nő erényét, s ami több a férj nejét eladja, midőn apától a fiú, rokontől a rokonság, s mérsékli bűne tudatát a kétes vérazonság, midőn a gazdag megkövül, és a szegény elfásul, egy szóval a polgárodás, vagy mai néven a kapitalizmus fordul ránk csapásul, mi akkor előtör egy vad nép, szilai véres erénye, s elborít, mint a tenger, hullámi vagy fövénye. Vigasztalan az emberi történet. Belegondolni is rossz, hogy mifelé mennek a dolgok. Arany be is fejezi itt, és a versnek ez az utolsó versszaka, hagyjátok a meddő vitát, bölcs Isten az, ki rendel, az ember tiszte, hogy legyen békében, harcban ember, méltó képmása Istennek, s polgára a hazának, válassza ott, válassza itt, a jobbik részt magának. Többet nem tud mondani. Én nem tudok ebbe beletekinteni, én csak azt tudom mondani, hogy mindenki válassza ott, az Isten útján, vagy itt a társadalomban, legyen becsületes, dolgozzék, válaszd a jót, a többiről nem tudok, mert itt olyan világba érkezünk, midőn a munka és vagyon egymástól messzi esnek, és a tökélyre vitt csalást mondhatni rendszeresnek. Egyébként Aranynak van még a történelmre egy döbbenetes verse, egy rövid versikéje, 8 sor, így hangzik, az a cím, hogy civilizáció. Azelőtt a háborúban nem követtek semmi elvet. Az erősebb a gyengétől, amit elvehetett, elvett. Ma nem úgy van, a világot értekezlet igazgatja. És az erősebb, ha mi csínyt tesz, összeül és jóvá adja. Nem tökéletes? Régen az ököljog dúlt a csatamezőkön, most az ököljog dúl a tárgyalótermekben. Csak ennyi a változás. Az igazságtalanság helyszíne megváltozott. Nem kell ontani a vért a csatamezőkön, majd az értekezleteken kiderítik, hogy hogyan csad a vért a hétköznapi életben. Na, ezzel csak arra akartam fölhívni a figyelmet, hogy a történelmünk borzalmas, sok rejtélye van, és nem látunk bele a történelm kulisszatitkaiba, most viszont azt mondja nekünk itt ez az angyal, és abban erősít meg Jézus Krisztus is, hogy ő be fog bennünket vezetni a történelm kulisszái mögé. Ezt nem teszi meg mindig, mert ez az ezer éves ítéletre vár, de itt a földi történelme is néhány dolog elől ellebenti a fátyolt. Meg fogja mutatni, hogy mi miért történik. És azt mondja, hogy és mondta, tudod-e, hogy miért jöttem hozzád? És most visszatérek, hogy küzdjek a perzsa fejedelem ellen, és ha én kimegyek, íme Görögország fejedelme jön elő. Isten küzdött a perzsa fejedelmekért. Ennek a küzdelemnek sok bibliai könyv is tanúságtevője, például Ézsaiás könyve. Ézsaiás könyvéből látjuk, hogy Isten úgy küzdött a perzsákért, mint az Ézsaiás könyve 45. fejezetében is olvashatjuk, hogy jön majd egy olyan perzsa fejedelem, éppen annak idejében él Dániel, Círusz, vagy Nagy Kűrosz, aki a vallási türelmességnek a mind a mai napig a legnagyobb történelmi bajnoka volt. Például Isten úgy küzdött, hogy rábírta a perzsákat, hogy gondolkozzanak tisztán, logikusan, világosan, ne gyűlöljenek azért más népet, mert más a vallásuk. Egy Círusz például a vallási türelmesség atya, ő engedi haza majd a zsidó népet a fogságból, és még államkincstáron pénzt is ad azért, hogy fölépíthessék Jeruzsálemet, mert azt mondja, hogy mi ugyan nagy hatalom vagyunk, és a zsidókat idehozták a fogságba, de nem mi hoztuk, a babiloniak hozták, most a babiloniakat legyőztük, mi engedjük haza ezeket a fogságból, és segítsünk neki, hogy ugyan kis nép, de talpra tudjanak állni. Hát szinte azt gondoljuk, hogy ez mese, van ilyen az emberi történelemben, hogy egy nagy nemzet mondjuk azt mondja, hogy mikor a négerek menjenek vissza Amerikából, mondanám most az Egyesült Államok, hazavisszük őket szépen Afrikába, és dollármilliárdokat adunk, hogy egy normális államot berendeznek. Ugye Amerika nem fog ilyet mondani, ez egy mese. De Isten angyalai és maga a megváltó Jézus Krisztus is küzdött a perzsákért, és a perzsák mind a mai napig a történelemben azért híresek, mert a vallási tolerancia náluk fejlődött ki. Az egyáltalán az oktatás, a nevelés, a pedagógia intézményesen először a perzsáknál fejlődött ki, lásd Kűrosz neveltetése, és a perzsákat Isten meg tudta még közelíteni a legfőbb hatalmi politikai méltóságaikon keresztül is, de miután a perzsák aztán ellenálltak, Isten a perzsákat 201 néhány évig hagyta a történelem színpadán vezető erőként, utána a perzsák már, nem, Círusz után már azért jött a Xerxész, Artaxerxész, már csak a hatalommal törődtek meg, hogy ők milyen nagyok, mert két ujjal magasabban ülnek egy széken, stb. Akkor Isten engedte, hogy jöjjön egy újabb hatalom, és Görögország legyőzze Perzsiát, és Perzsia elsüllyedjen a történelemnek a süllyesztőjében, és jön egy újabb hatalom, Görögország. És akkor ugye már látjuk, hogy a történelmnek ez a felosztás, hogy Babilónia, Médó-Perzsia, Görögország, Róma, itt is ugyanerről lesz szó, csak más-más történelmi eseményeket fog megvilágítani, és hogy mondja a mennyei küldött, de én megjelentem néked, ami fel van jegyezve az igazság írásában, és senki sincsen, aki én velem tartana ezek ellenében, hanem csak Mihály, a ti fejedelmetek. Mi az, hogy fel van jegyezve az igazság írásában? A Bibliában ilyen kifejezés máshol nincsen. Igazság írása. De van egy ehhez hasonló szemléletes bemutatás Jelenések könyve 5. fejezetében, amikor arról olvasunk, hogy János apostol látta a mennyei atyát látomásban, ül a trón székén, és mi van a jobb kezében? Egy 7 pecséttel lezárt könyv. Tartja a 7 pecsétes könyvet a jobb kezében, és elhangzik a szó, ott van 4 hatalmas élőlény, valószínűleg az angyalseregek fejedelme, ott vannak az angyalok, ott van a 24 vén, ott van a teljes mennyei tanács, és ott látja a mennyei atyát, hogy mondja a királyi székben ülőt, még meg sem meri nevezni, hogy mennyei atya királyi székben ülőt, és jobb kezében a 7 pecséttel lezárt könyvet, és felhangzik a szózat, hogy ki az, aki méltó e könyv elvételére és pecsétjeinek felnyitására. És János apostol, hogy látja ezt a látomást, azt látja, hogy senki sem volt méltó, hogy a könyv pecséteit felnyissa, és ezért János apostol elkezdett sírni, felnőtt idős emberként is magába roskad és elkezd sírni, hogy az emberiség történelmére, erre a nagy talányra nincs megoldás. Mifelé halad az emberiségtől? Mi lesz az emberből? Mi lesz az emberiségből? Ez egy olyan zűrzavarba fog torkollani, hogy ezt jobb nem is látni a végét, erre nincs megoldás. Aki sír, az általában lehajtja a fejét. János is lehajtotta a fejét, úgy zokogott, és közben egy szózat hallatszott. Ne sírj! Ne sírj! Mert győzött a Júdabeli oroszlán, és ő méltó a könyv pecsétjeinek felbontására. Van megoldás, van győzelm. Ki az a Júdabeli oroszlán? János apostol fölkapja a tekintetét, de nem Júdabeli oroszlánt lát, hanem a mennyei atya trónusa felé lát lépegetni egy bárányt, de azt a bárányt is úgy, mint megölöttet. Középkori ábrázolások úgy mutatják, hogy megy a bárány, föntről át van szúrva egy karddal, és csepegnek vére csepeg. És mit akart Isten ezzel a döbbenetes látomással bemutatni? Hogy van az Isten kezében egy igazság írása. Itt erről van szó, amiről Dániel próféta beszél. A mi igazi történelmünk megvan írva valahol. Isten tudja, hogy itt mi történt. Azt is tudja, hogy ma mi történik, sőt azt is tudja, hogy holnap mi történik. Noha senkit nem kényszerít, mint hogy már abból indultunk ki, hogyha 3 hétig küzd egy perzsa királlyal, egy döntésért, egy politikai döntésért, nála kényszer nincsen, mégis tudja előre. Ezért Isten az Isten, ezért csodálatos a világ mindenség teremtője, mert kényszert soha nem alkalmaz, mégis tudja előre, hogy mi fog történni. Ez csak a bölcsességéből következik. Vannak az emberi életben is különleges emberek, nem tudom, fejszámoló művészek, vagy meteorológusok, vagy nem tudom, ki, aki egy-két dologban előre meg tud mondani egy-két dolgot. Milyen hasonlatot tudok használni? Tudom, hogy gyenge és vértelen hasonlat, de hát van ilyen, hogy én álltam ott kisgyerekként a boltban, és számoltam az 5-6 cikket, már mellettem valaki mondta, hogy az 27 forint 50 fillér, mert fejszámoló volt. Ez volt a különbség köztünk. Hát ember és Isten között az is különbség, hogy mi alig tudjuk elképzelni, hogy mit hoz a holnap. Alig tudunk belelátni, és talán jobb is nem belelátnunk, mert nem tudnánk elviselni. De Isten belelát, el is viseli, és mindig a jó felé igyekszik terelni a dolgokat, és azt velünk meg is osztja előre. Az igazság írása ott van a hétpecsétes könyv formájában a mennyei atya kezében. Ki méltó arra, ahogy felnyisse ezt a könyvet? Ember nem méltó. Angyal sem méltó. Egyedül az méltó, aki az életét adta az egész emberiségért. A megöletett bárány. Ugye milyen nagy ellentét? Júdabeli oroszlán, megöletett bárány. Az oroszlán meg a bárány között nagy különbség van. Az egyik egy vérengző erős állat, a másik pedig egy szelíd, gyengét kis állat. Jézus Krisztusban van az erő, de Jézus ereje nem a kényszer és a hatalom ereje, Jézus ereje az igazsághoz és szeretethez való ragaszkodás ereje. Ezért hatalmas ez a látomás Jelenések könyve 4.-5. fejezetében. Egy valaki tudja kimondani azt, hogy mi lesz a világunkból. Beszéltem itt az előadás előtt Török Endre professzorról. 3 évvel ezelőtt halt meg, és a halála előtt egy héttel még fölhívhattam, persze ugye nem tudtuk, nem volt annyira beteg, hogy vártuk volna a halálát, de hát éppen így esett a dolog, és meg is írtam itt az utószóban, ilyen mondatot mondott nekem: tudod, én azt látom, hogy ez a világ egy valakit akar kizárni magából. Jézus Krisztust. A világ egy valakit akar kizárni magából, Jézus Krisztus, aki által lett a világ, aki meghalt a világért, de Jézusra nem kíváncsi a világ. Ma is, ha azt mondom, hogy kérem, ki fogja megmondani, hogy mit hoz a holnap és a holnap után, azt mondják, hogy vegyem meg Nostradamus könyveit. Vagy iratkozzak be valami politológiai, futurológiai tanfolyamra, majd azok megmondják, vagy a közgazdászokhoz menjek, azok kiszámolják, hogy a világ még állítólag ugye japán és amerikai közgazdászok meg környezetvédők szerint már 20-30 évnél többet ennek a világnak, ideje nincsen. Mert minden számítás arra mutat, hogy itt a környezetszennyezés, az ipari katasztrófa, pénzkatasztrófa, ez záros határidőn belül annyira ellehetetleníti a világot. Ki küld engem Jézus Krisztushoz? Ki mondja nekem azt, hogy Jézus Krisztus az, aki egyedül méltó az igazság írását elvenni, fel is bontotta a hétpecsétes könyvet, mert ugye aztán jön a Jelenések 6. fejezet, hogy felbontja az első pecsétet, kijön egy látomás. Másodikat, mind a 7 pecsétet felbontja, és az elmúlt 2000 év így kikerekedik előttünk. De ki ismeri ezt? És ki mondja azt, hogy Jézus Krisztus az, aki a mi fejedelmünk? de megjelentettem néked, ami fel van jegyezve az igazság írásában. És senki sincsen, aki én velem tartana ezek ellenében, hanem csak Mihály, a ti fejedelmetek. Jézus Krisztus a világ fejedelme. Jézus Krisztus visszavette ezt a világot a gonosz kezéből. Ő meghalt azért, hogy erkölcsileg jogosan visszakerülhessen a világ az ő teremtői kezébe. De ma a világ tud erről. Ma a világ igényeli Jézus Krisztus segítségét. Ma az emberek azt mondják, hogy dehogy Nostradamust veszem meg. Hát itt van a Biblia, itt van Dániel könyve és Jelenése könyve. Ezt a két könyvet kellene csak megérteni. Ez a két fő profétikus könyv. És akkor én nem fogok félni rettentes világ végétől, nem fogok félni atomháborútól, nem fogok félni, nem tudom én, se az oroszoktól, se az amerikaiaktól, mert Jézus Krisztus elmondja, hogy kinek milyen helye lesz a végső történelmi eseményekben, és ez itt most következik a 11. fejezetben a déli király, ha úgy tetszik a régi Szovjetunió, északi király, ha úgy tetszik Amerika és a vallások szövetsége, teljesen a mai világ fog kikerekedni, de jelképes formában. Ezért kell azonosítani. Ezért kell a bibliai jelképeket azonosítani, ezért kell már Dániel könyvénél résen lennünk, mert Isten jelképekben tudta előre elmondani a jövőt, mert ha nem jelképekben mondta volna előre, először is meg sem értették volna. Hát ugye szoktam mondani, hogy az Egyesült Államokról van profécia a Bibliában, jelképekben. Tehát, hogyha Isten 2600 évre előtt azt mondta, hogy Egyesült Államok, hát azt nem is lehetett volna érteni. Sem 2600 évre ezelőtt, sem 1000 évre ezelőtt, sem 1500, hát Egyesült Államok 201 néhány éve van, nem? Így, hogy Amerikai Egyesült Államok, ez csak jelképekben lehet elmondani. Ha a mai világnak a globalizációját, akkor hogy az emberiség összefog, hát Isten mondhatta volna, hogy globalizáció, de ki értette volna ez 2600 év, vagy 1000 éve. A globalizációnak Babilon a neve. A globalizáció, ami nem csak gazdasági globalizáció a Biblia szerint, hanem vallási globalizáció is. Tehát a vallások, a felekezetek is részt vesznek abban, hogy a világunkat megmentsék, illetve egységesítsék. Ez a Bibliában Babilon névre hallgat. Az a jelképe. És amikor most a 11. fejezetben majd belebocsátkozunk, ne felejtsük el a két alapelvet, egyrészt, hogy kettős profécia, tehát a 11. fejezet egyrészt beszél a Dániel utáni évszázadokról. Másrészt beszél a Dániel utáni második, harmadik évezred kezdetéről, ami a mi korunk. Ezt ne felejtsük el. Dániel könyve 11. fejezete beszél a Dániel utáni helyzetről, hogy mi lesz a Médó-Perzsa görög hatalom után. Mi lesz itt a történelemnek ezen a területén. De mivel kettős profécia beszél a mi déli királyunkról, a mi időszakunk déli királyáról és a mi időszakunk északi királyáról. Beszél a jobbára ateista rendszerekről, és beszél a vallásokat igénybe levő valláspolitikai, globalizáló, ökumenizáló rendszerekről. Tehát mind a kettőről beszél. Ne felejtsük el, hogy jelképekben fog beszélni, és ne felejtsük el, hogy Jézus Krisztus, ami fejedelmünk, ezt a proféciát is ő adja. A Biblia 10 vázlat proféciája közül a 11. fejezet a ma még legkevésbé érthető azért, mert ami itt ebben a fejezetben van, az a szemünk láttára teljesedett és teljesedik be. Például Kelet-Európa lebomlása, Szovjetuniónak a tönkremenése, ezt még 30 évvel ezelőtt sem értettük volna meg, sőt 30 évvel ezelőtt a leghevesebben vitatták munkatársaim, amikor a Magyar Tudományos Akadémián erről beszéltem, szó szerint azt mondták, hogy én meghűültem. Azt mondták, hogy a Szovjetunió az örökre állni fog, Brezsnyev elvtár soha nem fog meghalni, és az ideiglenesen itt állomásozó csapatok innen soha nem fognak kimenni. Nekem ezt mondták a 80-as éveknek még Gorbacsov közbeni közepén is. Ugye Gorbacsov 85-ben került hatalomra, lényegileg 4 év alatt, hatalomra kerülése után 4 év alatt Amerika és a Vatikán segítségével az egész világot átrendezték. Ez kellett, ez a három történelmi személyiség, ugye Gorbacsov, Reagan és II. János Pál, ezeknek meghatározó szerepük volt. Ők tudták, hogy mire készülnek. Most az a kérdés, hogy a Biblia ezt hogyan minősíti, hogyan állítja be. És most ezután, amit olvasunk, ez Jézus Krisztus kijelentése, hogy a 11. fejezettel végzünk, most még befejezésként csak egy mozzanatra hadd hívjam fel a figyelmet, a 12. fejezet hogyan fog majd kezdődni. És abban az időben felkél Mihály, a nagy fejedelem, aki a te néped fiaiért áll, mert nyomorúságos idő lesz, amilyen nem volt attól fogva, hogy nép kezdett lenni mindez ideig, és abban az időben megszabadul a te néped, aki csak beírva találtatik a könyvben. Az a Mihály, aki adja ezt a jövendőlést, arról azt mondja itt Dániel könyve, hogy ez a Mihály nem csak jövendőléseket ad nekünk a földi történelemről, nem csak miértünk áll, szóval te néped fiaiért áll, nem csak ő a közben járunk, a bűneinkért most képvisel bennünket az atyánál, és az igazi bűnbánatra adja a bűnbocsánatot, és adja az erőt nekünk, hogy más ember életet tudjunk élni, hanem abban az időben fel is kél. Mit jelent az, hogy Mihály fel fog kelni? Mihály fel fog kelni, és el fog jönni, hogy kivegye az ember kezéből a földet. Jézus második eljövetele felé mutat minden bibliai profécia. A Bibliában több száz profécia van, Jézus első eljövetelére több mint 200 van, második eljövetelére meg közel 400. Kétszer többet beszél a Biblia Jézus második eljöveteléről, mint az elsőről. Jézus nem csak ott van a mennyben, nem csak a népe fiaiért áll, nem csak közben járunk, hanem abban az időben, amikor ezek a proféciák lejárnak, fel is fog kelni Mihály, és eljön, úgy, ahogy az első tesszalonikai levél 4. fejezete mondja, angyal seregektől kísérve, vagy úgy, ahogy ő maga mondta a Máté evangélium a 24. fejezetében, azt mondja, akkor majd meglátjátok az ember fiának jelét az égen. És hogy a villámlás ellátszik napkelettől napnyugatig, úgy lesz az ember fiának eljövetele is, és sírni fog a földnek minden nemzetsége. Nagyon közel vagyunk ehhez a pillanathoz. Nagyon közel vagyunk Jézus dicsőséges második eljöveteléhez. Nagyon közel vagyunk ahhoz a pillanathoz, amikor Isten már nem várhat, mert az emberi történelem annyira nyomorúságos lesz, annyira kezelhetetlen lesz, és az ember kezében annyira rossz kézben lesz a föld, hogy ki kell az ember kezéből venni a föld irányítását. Ez csak közbeavatkozással, csak Jézus Krisztus második eljövetelének közbeavatkozásával lehetséges. Ilyen horderei dolgokról szól majd Dániel könyve, és az erre épülő jelenések könyve, és az ilyen nagy horderejű dolgok beteljesülésének idején élünk mi is. Abban az időben élünk, amikor nagyon közel van az az idő, amikor a föld lakhatatlanná válik, a levegő szennyezés, a környezetrongálás, de a legfőbb szennyezés az emberi szívek gyűlölettől, erőszaktól való szennyezettsége eléri azt a szintet, amikor Mihály, a mi fejedelmünk, nem csak miértünk áll, hanem fölkél. Erre mondja azt Jelenések könyve 11. fejezete, hogy magához veszi a hatalmat, eljön, hogy érvényesítse a hatalmat, de ő a hatalmat a szeretet és az igazság érdekében fogja érvényesíteni.